Lukács evangéliumának második részéből fogunk felolvasni verseket a 25-től a 38-ig. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt. Várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon. Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szép gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt a férjével hajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Imádkozzunk! Urunk, minket is arra bíztatsz, hogy várjuk a te megváltásodat, ami ugyan megtörtént 2000 évvel ezelőtt, de mégis naponként és újra erre az alapra kell ráállnunk, mert nincsen más. Köszönjük, Urunk, hogy a te szabadításod biztos, eljön, mint a hajnalhasadás. Köszönöm, Uram, hogy te kész vagy megbocsátani minden bűnünket. Add, Uram, hogy nyitott szívvel halljuk a te igédet. Áld meg az ige hirdetőit, és áld meg a gyereket is, akik az igét hallgatják. Amen.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, a testvéreket advent második vasárnapján. Mai ige hirdetésben az Úr eljöveteléről és annak várásáról szeretnék beszélni. Többféle szempontból ez majd ki fog derülni, illetve aki kapott vázatot, az láthatja is, hogy az első eljövetelről szeretnék először beszélni, utána nagyon röviden a második pontban a második eljövetelről, és még rövidebben a harmadik pontban az Úr vacsoráról, amelyben szintén várjuk, hogy az Úr Jézus velünk vacsoráljon, mi pedig ő vele. A felolvasott evangéliumi részletben találkozunk Simeonnal, aki élete végén van, ugye várja, hogy meglássa az Úr Krisztusát, és azután az Úr elbocsássa őt, ami azt jelenti, hogy meghaljon. Találkozunk egy prófétanővel, próféta asszonnyal, Annával, aki szintén idős, majd erről is fogok beszélni, illetve hát ott van a jeruzsálemi templomban, nem csak ők ketten, hanem ott van az Úr Jézus, a gyermek Jézus szüleivel együtt. Az Úr templomában vannak. És a mai ige hirdetésben Simeont és Annát szeretném példaként mindannyiunk elé adni az Úr várásában. Hogy a gyerekek énekelték, azért kértem el a lapot, újong a szívünk, dalra gyúl, nincs már messze az Úr. Simeon és Anna várták a messiást, az Úr Krisztusát. És én úgy látom az igékből, amiket felolvastunk, hogy ahogyan ők várták a messiást, a megígért Krisztust, ebben ők nagyon jó példák lehetnek mindannyiunk számára, hogy mi magunk hogyan várjuk az Urat, az ő első eljövetelének, adventjének ünnepén, a karácsonykor, hogyan várjuk az ő második adventjét, eljövetelét, és hogyan várjuk azt, hogy az Úr vacsorában is ő velünk vacsoráljon, mi pedig ő vele. Szóval mi az, amiben példa lehet számunkra Simeon és Anna, az ő várakozásuk? Nem csak a felnőttekre gondoltam, amikor készültem, bár lehet, hogy lesznek olyan részek az igehirdetésben, ami inkább nekik szólnak, hanem a serdülőkre is, akik itt vannak, mint ugye minden hónap első vasárnapján itt vannak közöttünk a serdülők is, és számukra is példaként szeretném bemutatni Simeont és Annát. Nyilván nem az egész életüket, mert életüknek egy nagyon pici részletével találkozunk abban az igében, amit felolvastunk, egy pillanatképet látunk róluk, már Annáról az életének több részletét is megmutatja az ige. A hajadonkorát, házasságát, özvegységét. Én azt gondolom, hogy a fiataloknak, a serdülőknek nagyon fontos, hogy legyen példaképük. Az életüknek egy olyan szakaszában élnek, amikor öntudatlanul is példaképeket keresnek, mintákat keresnek, az életben irányt keresnek, hogy merre is menjen az életük, fogodzókat, szilárd pontokat, és hát találnak is, mert a világ azért sok mindent kínál. A kérdés, hogy milyen példákat, milyen mintákat látnak maguk előtt, mikkel, kikkel azonosulnak, kiket fognak követni. Én azt gondolom, hogy Simeont és Annát nyugodtan állíthatjuk példaképként, követendő példaképként a fiatalok elé és mi magunk elé is. Ugye, hogyan jellemzi őket az ige? Simeonról a 25. vers azt mondja, és íme volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Tehát ez a Simeon igaz és istenfélő ember volt. Ezek olyan jellemvonások vagy erények, amelyek az Isten szemében igen értékesek. De az Istentől elfordult világ és a hitetlen ember szemében talán nem annyira értékesek ezek. Hogy valaki ebben a világban igaz emberként éljen, Isten félő emberként éljen. Sőt, van, amikor emiatt, ha valaki ezt fölvállalja, hogy ő Isten félő módon akar élni ebben a világban, és igaz ember módjára, emiatt lehet, hogy azt az embert ki fogják csúfolni, gúnyolni fogják, esetleg ki is közösítik. Ez mindannyiunk számára egy nehéz terület, de azt gondolom, hogy ha valaki ezt serdülőként éri meg, akkor még inkább nehéz. Hogyha esetleg egy gyülekezeti közösségben, hívő keresztény családban nő fel, és ott olyan mintát kap, ami az Isten szerint való, hogy mi az, ami helyes, ami jó és tökéletes az Isten szerint, és hogy kisfiam, kislányom, ez a minta, ez szerint éljél, és ott van az iskola, esetleg a nem hívő környezet, ami egészen más mintát és példát ad, és emiatt talán kicsúfolnak valakit, akkor ez hogyan dolgozza fel egy fiatal, egy serdülő? Esetleg kettős életet él a hívő családban, a hívő gyülekezetben, hívőként viselkedik, a nem hívő környezetben, osztálytársak között pedig, hogy ott is megfeleljen, nem hívőként. Ez, ha egy gyerek ebben a helyzetben van, akkor érzi ennek a feszültségét, hogy itt ez valahogy nem stimmel, de mit kezdjen egy gyerek ezzel a feszültséggel? Én azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy melléjük álljunk, és megerősítsük őket abban, ami jó. És a mai igehirdetéssel én is ezt szeretném tenni, hogy Simeon és Anna példájával megerősítsenek benneteket, fiatalokat, idősebbeket is abban, ami az Isten szerint jó. Az, hogy éljünk igaz és istenfélő életet, ahogy ez Simeon is megtette. És ne igazodjunk a világban lévő bűnhöz, ennek a világnak a szennyéhez, mindahhoz, ami nem az Isten szerint való. Tehát legyünk Simeonhoz hasonlóan igazak és istenfélőek. Akkor is, hogyha ez nehéz. Az Ószövetség beszél egy Lót nevű emberről, akiről Péter apostol második levele is megemlékezik, aki egy olyan városban élt, ami tele volt bűnnel. És ezt a várost Isten végül elpusztította a város bűnei miatt. De ebben a bűnös környezetben ez a lót mégis igaz maradt. Akkor is, amikor Péter levele szerint napról napra gyötörte az ő igaz lelkét mindaz, ami ebben a városban történt. Ennek a városnak a bűnös élete, viselkedése szenvedést, lelki gyötrelmet okozott Lótnak. De mégsem vette át ennek a városnak a viselkedését, a szokásait. Akkor sem, amikor ez neki gyötrelmet okozott lelkében. És mi történt? Isten kimenekítette Lótot ebből a városból, a városra pedig ítéletet hozott. Az Istenfélő ember számol azzal, hogy a bűnös világot egyszer el fogja érni az Isten igazságos ítélete, ahogyan elérte Sodomát, Gomorát és a környező városokat is. Tehát ez egy olyan igazság, amit nem lehet megkerülni. A nem hívő világ ezzel nem számol. De aki ismeri az Istent, az tudja, hogy ez be fog következni. Ezt nem lehet kikerülni. Az ítélet az valóságos lesz, és ennek több jelét látjuk már a Szentírásban. Isten ítéletei újra és újra elérték nem csak a istenetlen városokat, hanem még Isten hívő népét is az Ószövetségben. Erről majd még fogok igét idézni Ézsaiás könyvéből. Ugye Simeon és Anna az Ószövetség és az Új Szövetség idejének a határán éltek. Akkor, amikor eljött a megígért Messiás, Malakiás könyve, az Ószövetség utolsó könyve, a harmadik rész első versében azt olvassuk, hogy hamarosan eljön templomába az Úr. Ezzel gondolattal mondjuk zárul az Ószövetségi Szentírás. És hát hol találkozik Simeon és Anna? A megtestesült Úrral, a Messiással, Krisztussal, az Úr templomába. Az ő életükben ez beteljesedett. Az Ószövetségből hadd hozzak ezért egy példát arra, ami az Isten ítéletéről szól, és az Isten félő életre hív. És az az érdekes, hogy ez az ige először a fiatalokat szólítja meg, illetve az embert az ő ifjúságának az idején. A Prédikátor könyvének az utolsó záró fejezete azzal a gondolattal kezdődik, hogy gondolj teremtődre ifjúságod idején. Gondolj teremtődre ifjúságod idején. Aztán ez az első vers ebben a fejezetben, az utolsók pedig így szólnak. Mindezt hallva a végső tanulság ez. Féld az Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége. Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. Féld az Istent, mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, amit esetleg emberek előtt eltitkolunk, elzárunk a szívünk legmélyére, azt az Isten jól látja, és egyszer azt meg fogja ítélni. Tehát az Új Szövetségben is olvasunk hasonló gondolatokat, először Pál apostoltól, hadd idézzek, a II. Korintusi levél 5. rész 10. versét, mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Ugye itt is megjelenik az a gondolat, hogy akár jót, akár rosszat, ahogy a Prédikátor könyvében is olvassuk ezt. És utána már nem olvastam föl, de Pál úgy folytatja, hogy ismerve tehát az Úr félelmét. Ez az Isten félelemre, az Isten szerinti életre, a kegyességre indítja az embert, ennek tudata, hogy egyszer a Krisztus ítélő széke elé kell állnunk, és számot kell adnunk az életünkről, hogy abban mit tettünk, jót vagy rosszat. És Péter apostol is, hadd idézzek egy igét, az első levél első rész 17. versét. Ha pedig, mint atyátokat, hívjátok őt segítségül, aki személyválogatás nélkül ítél meg mindenkit cselekedete szerint, félelemmel töltsétek el jövevénységetek idejét, vagyis amíg ebben a földi életben vándorlunk az örökké valóság felé, azt az Isten félelmében töltsük el. Mert Isten személyválogatás nélkül fog megítélni mindannyiunkat cselekedeteink szerint. Tehát a hívő ember számol ezzel a valósággal, ennek valóságával, az Isten ítéletének valóságával, és ez hatással van arra, hogy hogyan éli az életét. Ugye józanul gondolkodik a jövőről, az Isten ítéletéről, hogy egyszer az életünket az Isten meg fogja ítélni, és az Isten félelemre és igaz tettekre kellene, hogy mindannyiunkat ösztönözzem. Ez az első, amit Simeonról olvasunk, a második gondolat pedig az, várta Izrael vigasztalását. Talán első hallásra ez kicsit furcsán hangzik. Ha kicsit tovább olvassuk, akkor azt lehet olvasni, hogy a Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy addig nem hal meg, amíg nem látja az Úrnak Krisztusát. Tehát itt igazából a messiás várásáról van szó, aki el fog jönni, és Izrael számára vigasztalást fog hozni. Ézsaiás könyvéből hadd olvassak föl néhány igét, a 40. fejezet első 5 versét, ami szintén arról szól, hogy vigasztaljátok népemet. Ugye jól tudjuk, hogy Isten népe, Izrael az ő bűnei miatt fogságba került, saját hazájukba a babiloni birodalom elhurcolta a népet, és babiloni fogságban voltak hosszú időn keresztül. És Ézsaiás prófétán keresztül szólítja meg Isten a fogságban lévő népet, amelyben megígéri, hogy lezáró, ugye megszabott idő eljön, vége lesz a fogságnak, és vége lesz a nyomorúságnak. És a pusztában készítsetek az Úrnak utat, amelyen keresztül haza fog titeket vinni, és meglátja minden test az Úr dicsőségét, az Úr szabadítását. Ez konkrét helyzetre vonatkozó profécia volt Ézsaiáson keresztül, a babiloni fogság végét jövendölte meg, így szól ez az ige. Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet, így szól Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsátatott, hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért. Majd így folytatja Ézsaiás, egy szó kiált, a pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben, a mi Istenünknek. Minden völgy felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon, és legyen az egyenetlen egyenessé és a bérce krónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Ez az utolsó pár vers szerintem ismerős sokunknak, nem csak Ézsaiás könyvéből, hanem az evangéliumokból. Ugye keresztelő János mutatja be így. Az ige, illetve önmagára is úgy hivatkozik, mint kiáltó szóra, aki a pusztában kiált, és az Úr útját egyengeti az emberi szívekben, aki bűnbánatra hívja föl Izraelt, és ebben készít utat az emberi szívekben a messiásnak, a Krisztusnak. Úgyhogy ez az ige, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk, kétszeres módon is beteljesedik. Egyrészt a babiloni fogság végét jelzi, másrészt pedig keresztelő Jánosra is utal, aki el fog jönni, és az Úrnak népet készít, a nép szívében pedig utat a messiásnak. Ezért a vigasztaljátok népemet, ezt az új szövetségre is tudjuk alkalmazni, el fog jönni a messiás, az Úrnak Krisztusa, akit megígért. Úgyhogy Izrael vigasztalását várva, Simeon magát a messiást várta, a Krisztus eljövetelét, az Úr első adventjét, eljövetelét. Mire tanít ez bennünket? Ha egyszer eljött az Úr, mert megígérte, Isten, hogy elküldi a Krisztust, a Messiást, akkor el fog jönni még egyszer, mert erre is ígéretet adott. És ha volt, akik akkoriban várták az ő eljövetelét, az, hogy eljöjjön az Úr az ő templomába, akkor nekünk is várni kell az ő eljövetelét. Szüntelenül az életünkben, nem csak karácsony előtti hetekben, hanem az Úr eljövetelét várnunk kell. Az első század végi egyház az Úr várásában élt. Ugye említettem, hogy a Ószövetségi Szentírás Malakiás könyvében azzal a gondolattal zárul, hogy hamar eljön templomába az Úr. Hogyan zárul az Újszövetségi Szentírás? Bizony, hamar eljövök. Ez pedig az Úr Jézus mondja. És mikor mondja ezt az Úr Jézus? Amikor a Szentlélek és a mennyasszony, vagyis az egyház így kiált: jöjj el, jöjj el. És erre válaszol az Úr Jézus, hogy bizony, hamar eljövök. És erre egy újabb felkiáltás: jöjj, Uram Jézus. A megyarám kifejezésnek a fordítása: Maranata. Ugye az első század végi egyház az Úr Jézus várásában élt szüntelenül. Nekünk is követnünk kéne Simeon példáját ebben, és az első század végi egyház példáját, hogy az Úr várakozásában éljük le az életünket. És hogyha ebben élnénk, akkor ez segítene bennünket abban, hogy megőrizzük magunkat ennek a világnak a szennyétől. Hogy igazak és istenfélő emberekként várjuk az ő eljövetelét. A következő gondolat, amit Simeonról olvasunk, még mindig a 25. versben, hogy a Szentlélek volt rajta. És ennek többféle megnyilvánulásával is találkozunk. A felolvasott igében az első megnyilvánulása ennek, hogy nem csak, idézőjelbe csak, az ószövetségi ígéretek alapján várta őt, ő a Messiást, mármint Simeon, hanem ahogy már olvastam, a Szentlélek kinyilatkoztatta, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Tehát az, hogy a Szentlélek rajta volt, ennek az első megnyilvánulása az igében az volt, hogy Isten lelke kinyilatkoztatta neki, hogy ő a szemeivel meg fogja látni a Messiást. És ez be is teljesedett, és hogyan? Úgy, hogy amikor az Úr Jézust, az ő szülei elvitték a templomba, a Szentlélek indította Simeont arra, hogy abban az órában ő is elmenjen a templomba, hogy találkozhasson a Messiással, és az Úr ígérete, hogy őt saját szemeivel fogja meglátni, az beteljesedjen. Tehát ez is a Szentlélek műve volt az ő életében, hogy a Szentlélek indította, ösztönözte őt arra, hogy menjen a templomba, mert ott van az Úr Krisztusa. És végül egy harmadik módon is megnyilvánult az ő életében, legalábbis a felolvasott igében, az, hogy a Szentlélek volt rajta. A gyermek Jézust a karjaiba vette, és áldotta Istent, és ebben az áldásban prófétált, bár nincs leírva, én azt gondolom, hogy nem mondok butaságot, ha azt mondom a lélek által, önmagáról, a gyermekről és a gyermek anyjáról. Prófétált önmagáról, azt mondván, hogy most bocsátod el, Uram, a te szolgádat békességgel. Mert látták szemei az Isten üdvösségét. A békességben való elbocsátásról prófétál. Hogy látták a szemei az üdvözítőt, és most már békességben fog meghalni. Az Isten ígérete szerint. És itt beszél önmagáról úgy, mint Isten szolgájáról. Egy újabb jellemvonás Simeonról. Isten szolgálatában élt. Nem olvasunk arról, hogy valami hivatalos pozíciót töltött volna be, hogy ő pap, vagy főpap, vagy bármi farizeus, vagy ilyesmi lenne. De azt igen, hogy a Szentlélek rajta volt, hogy igaz és istenfélő ember volt, és várta Izrael vigasztalását. Tehát önmagával kapcsolatban úgy profétál, hogy Isten békességben bocsátja el az ő földi szolgálatából, szolgáló életéből. A halála lezárja az ő szolgálatát, azt az életet, amit Istennek élt, Isten szolgálva. A következő prófétálás a gyermekről szól, ugye már az önmagáról való prófétálásnál úgy beszél a gyermek Jézusról, mint Isten üdvözítéséről. Látták az én szemeim a te üdvözítésedet, melyet készítettél minden nép szeme láttára. Világosságul a pogányoknak és népednek, Izraelnek dicsőségére. Ugye itt először úgy találkozunk az Úr Krisztusával, mint Izrael vigasztalásával. Ez a prófétálás pedig úgy beszél a lélek által erről a gyermekről, mint aki az Isten üdvössége minden nép vagy a pogányok szeme láttára. Az Isten üdvözítése nem áll meg Izrael határainál a Krisztus által, hanem kiterjed minden népre. A Krisztus, a Messiás, a népek világossága és Izrael dicsősége. És végül prófétál a gyermek Jézus édesanyjáról, amelyben utalás van arra, hogy mi lesz ezzel a gyermekkel. Ellene mondanak sokan Izraelben. Ez az ellenmondás abban nyilvánul meg, hogy elutasítja Isten népe Jézust, mint Messiást, halálra adja, szenvedni fog, és végül meghal. Ez az elutasítás azonban Izrael és minden nép számára a bűntől való szabadulást, az üdvösséget hozza el. Erről emlékezünk meg ma is az Úr vacsorájában. Hogy értünk szenvedett, meghalt a mi bűneinkért, de föltámadt a harmadik napon. És mindez Jézus anyjának szívében, ez az elutasítás, elvettetés, szenvedés, halál olyan lesz, mint hogyha éles tör vagy kard járná át az ő szívét. Tehát ez is jövendőlés Simeon részéről a lélek által. Tehát Simeonról azt is olvassuk, hogy a Szent Lélek volt rajta, és miben példa ez nekünk? Hogy mi is a Szent Lélek uralma vezetése alatt éljük le az életünket, a földi vándorlásunkat. Hogy mi is a Szent Lélek indításai, ösztönzései szerint tegyük meg azt, ami Isten szerint jó, és nem a bűnök vágyai, kívánságai, ösztönzése szerint éljük meg a földi vándorlásunk idejét. Isten velünk is köszölte az ő szent lelkét, Pál apostol az efézusi gyülekezetnek írja, hogy ne szomorítsátok meg az Isten bennetek lévő lelkét, amely által el vagytok pecsételve a teljes váltság napjára. Hát mivel szomorítanánk meg, hanem a bűneinkkel? Az Isten lelkének indításai, ösztönzései, aminek engednünk kell, és nem a bűnök és a világ kívánságainak ösztönzései kellenek, hogy meghatározzák az életünk irányát, vágyait. Simeonról ennyit mondanék. Tehát igaz és istenfélő várta Izrael vigasztalását, a Szent Lélek volt rajta, és Isten szolgája volt. Annáról rövidebben ír az ige, de ugyanezt lehet elmondani Annáról is. Talán nem nyíltan beszél így Annáról az ige, de gyakorlatilag ezeket lehet Anna életében is fölismerni. Az első gondolat, amit vele kapcsolatban az ige megjegyez, hogy ő egy proféta asszony vagy proféta nő volt. Ami megint egy nyílt utalás arra, hogy ahogyan Simeonon rajta is rajta volt az Isten szent lelke. Amikor ő prófétált, bár erről konkrétan nem ír az ige, akkor az Isten lelke által szólt. Talán éppen akkor, amikor ő is abban az órában oda ment a gyermek Jézushoz, és hálát adott az Istennek, és magasztalta őt. Erről ír az ige. ahogyan Simeon az Isten lelke által áldotta az Istent az eljött messiásért, én azt gondolom, hogy ugyanígy az Isten lelke által adott hálát és magasztalta Istent Anna is a messiásért. És utána azt olvassuk, hogy szólt felőle már, mint Jézus felől, mint messiás felől azoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. És erre is, ebben is én azt látom, hogy az Isten lelke által szólt másoknak arról, hogy eljött a messiás, a Krisztus. Tehát az első gondolat, hogy prófétanő volt, az Isten lelke volt rajta. Utána az ige arról beszél, hogy ő kicsit az életébe enged betekinteni, hogy 7 évig volt házas, és utána megözvegyült. És a 7 év házasság előtt, azt írja az én fordításom, hogy hajadon kora után 7 évig volt férjével, vagy férnél. A görög szöveg azt írja, hogy szüzességétől fogva 7 évig élt házasságban, vagy férnél. És utána pedig megözvegyült, és özvegységének ideje alatt éjjel-nappal a templomban volt, az Istennek szolgált bőjtel és imádsággal. Ugye mit árul ez a pár vers Annáról? Az első, ami a fiatalok számára egy példa lehet, hogy a házasságig ő tiszta maradt. Szüzességétől fogva 7 évig élt férjével, 7 évig volt házas. Tehát ő tisztán megőrizte magát a házasságra. Amiből azt következik, hogy Simeonhoz hasonlóan ő is igaz és Isten félő ember volt. Tehát amit el lehet mondani Simeonról, Annáról is el lehet mondani. A másik, hogy 7 év házasság után özvegyült meg, valószínűleg nagyon fiatalon. És nem azt olvastuk róla, hogy emiatt föllázadt volna az Isten ellen, és elfordult volna az Istentől. Mondván, tisztán megőriztem magamat a házasságra, és 7 év után elvetted azt, akit nekem adtál. Erről egy szót sem írunk, hogy olvasunk. Arról olvasunk, hogy ezután a rövid házasság után ő teljes valóját oda ajándékozta az Istennek, a templomba volt éjjel és nappal, és özvegységében, egész életében az Istennek szolgált bőjttel és imádsággal. Miben lehet ez példa? Mindent az Isten kezéből veszünk el, és önmagunkat az Istennek ajándékozzuk oda. Itt a fordítások eltérnek, mert a görög szöveg sem elég világos, hogy hány évig volt ő özvegy. Hogy 84 éves volt akkor, amikor itt találkozunk vele a Bibliában, vagy a felolvasott ige szerint a Gyuri fordításában azt, hogy 84 évet volt özvegy. Ha ez igaz, hogy 84 évig volt özvegy, akkor 100 év fölött járhatott már az ő életkora. Tehát ha gondoljatok bele, hogy 84 évet valaki özvegyen az Úr templomában, imádsággal és bőjtel tölt. Ezzel szolgálta az Istent. Ezt olvassuk. Ő is Isten szolgája volt. Nem olvassuk róla, hogy ő hivatalosan be lett volna ebbe iktatva. Bárki is tudott volna erről az Istenen kívül, de az ő élete az Istennek odaadott élet volt, imádságban és bőjtben. És hát én nekem ez derül ki abból, hogy ő is oda ment abban az órában, Máriához, Józsefhez és a gyermek Jézushoz, hogy hálát adjon, hogy ő is várta Jeruzsálem megváltását, a Krisztus eljövetelét. És a gyermek Jézusban a messiást ismerte föl. Nekem ez azt mondja, hogy ő is várta a messiást. Ő is várakozott. És talán az, ami le van róla írva, hogy imádságban, bőjben, az Úr templomában, talán pont ezt a várakozást írja le, hogy hogyan várta őt, hogyan várta ő a messiást. Az imádság, a könyörgés, hogy jöjjön el Izrael vigasztalása, jöjjön el Jeruzsálem megváltása, a bőjt pedig kifejezi a bűnbánatot, a bűnök miatt való gyászolást is. hogy Isten könyörüljön végre az ő népén, és jöjjön el a megígért messiás. Tehát miben lehet példa előttünk Simeon és Anna, az ő várakozásuk? Abban, hogy igaz és istenfélő emberként éltek, miközben várakoztak, a Szentlélek volt rajtuk, Isten szolgálatában állt az életük, és várták a megígért messiás eljövetelét. Várakozásban éltek. Akkor mindezek fényében mi hogyan várjuk a karácsonyt? Az első adventnek az ünnepét. Az első kérdés, hogy várjuk-e magát az Úr Jézust? Ugye megint azt énekelték a gyerekek, hogy nincs már messze az Úr. Ugye tényleg várjuk az Urat, hogy eljöjjön közénk a mi karácsonyozásunkba, karácsonyi ünnepünkön? Vagy annyi mással készülünk, de valahogy az kimarad, hogy hát az Úr is jöjjön már el közénk. Várjuk őt? Őt várjuk, vagy mást várunk a karácsonytól? Van egy képes lap, amit ki szoktunk tenni mindig, vagy általában advent időszakban a lakásunkban. Az van ráírva, mondtam volna talán, hogy ajándékokat vegyetek az én születésnapomon. Valami ilyesmi a szöveg, nem kerestem most elő. Most nem az ajándékozás ellen akarok beszélni, de hogy gondolunk magára az Úrra is, vagy annyira leköt minden más, ajándék, készülés, sürgés, forgás. Amikor eljön templomába az Úr, akár a szívünk templomáról van szó, akár a gyülekezetről, családi közösségről, hívő közösségről, karácsonykor, akkor úgy talál bennünket, hogy őt várjuk, hogy közöttünk legyen. Eljön-e templomába az Úr? Nem kell nekünk esetleg annához hasonlóan imádságban, böjtben készülnünk? Hogyan talál bennünket? Úgy talál bennünket, ahogy Simeont és Annát. Abban a lelkületben, életvitelben, gondolkodásban, ahogy ők éltek. Nem kellene nekünk is Isten lelkének indításaira figyelnünk és úgy készülnünk az első advent ünnepére? Odaadottságban, Istennek való szolgálatban. És hát akkor felmerül a kérdés, hogy hogyan készülünk a második adventre. Amikor az Úr eljön az ő jegyeséért, mint vőlegény a mennyasszonyért, eljön az egyházért, hogy bevigye a mennyegzői lakomára. Itt a örök üdvösségről van szó, amikor örökre az Istennel leszünk közösségbe. Hogyan készülünk erre? Az egész életünkkel, nem csak egy adventi időszak pár hetében, hanem az egész életünk miről tanúskodik, kiáltjuk-e, amit már idéztem az első századi egyházzal, hogy jöjj el, Urunk! Isten félelemben, igaz életben élünk-e, az Isten szolgálatára adva magunkat? Imádságban, könyörgésben, böjtben, a Szentlélek uralma alatt. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levelének 11. részét úgy kezdi, hogy eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtelen szüzet állítsalak benneteket a Krisztus elé. El vagyunk jegyezve. Előttünk van a mennyegző. Legalább egy jegyes van ebbe, vagy kéne, hogy legyen. A Jenny itt van, meg a Kocó Dávid. Na mindegy. Gondoljátok, hogy valaki el van jegyezve, nem gondol jegyessége ideje alatt a menyegzőre, hanem azt gondolja, hát majd eljön annak az ideje, beállítom a mobiltelefonomat csörgőre, aznap reggel csörög, és tudom, hogy akkor kell a templomba menni, házasságot kötni, vagy. Tehát aki jegyes, hát ennek a lázában ég, hogy jön a menyegző, arra készül. Ha vesz a Jenny egy fehér ruhát, gondoljátok, hogy nem fog rá vigyázni, hanem abba fog takarítani, meg mit tudom én mit csinálni. Hát úgy vigyázz rá, hogy egy forna legyen rajta. Nekünk van-e mennyegzői ruhánk, ha már el vagyunk egyezve? És ha van, vigyázzunk-e rá? Jelenések könyve 3. részében a szárdiszi gyülekezetről úgy beszél maga az Úr Jézus, hogy vannak, akik megőrizték annak a tisztaságát, ennek a ruhának a tisztaságát, és vannak, akik nem őrizték meg annak a tisztaságát, hanem beszennyezték azt. A Jelenések könyve 16. rész, 15. része azt mondja, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi ruháját. De hát nem csak emiatt boldog, hát boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Tényleg ez meghatározza az itteni földi életünket, gondolkodásunkat. Boldogok vagyunk emiatt, mert eljön majd a bárány mennyegzője. És boldogok vagyunk, mert őrizzük a ruhánkat. Ugye itt az erkölcsi tisztaságról van szó, hogy azzal ne pecsételjük meg a fehér ruhát, hogy ne szennyezzük be. Ugye Annáról mondtam, hogy tisztán megőrizte magát a házasságkötésre. Szüzességben. Pál szeplőtelen szűzként akar odaállítani bennünket Krisztus elé. Nem csak a földi házasságra kell megőrizni magunkat tisztaságban, hanem a bárány mennyegzőjére is. Mennyivel inkább kell arra megőrizni magunkat? Annak a mennyegzőjére, aki a vérét adta azért értünk, hogy bűneinkből megtisztítson. Éljünk az ő várásában. És ne adjuk oda magunkat ennek a világnak, világ bűneinek, szennyének, hanem őrizzük meg magunkat tisztán Krisztusnak, hogy tisztán tudjuk majd odaadni magunkat, ami vőlegényünknek, Krisztusnak, amikor eljön. És éljünk Isten szolgálatában, ne a földi világ javait, kincseit szolgáljuk, mert boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön Máté evangélium, a 24. rész, 46. vers. Boldog, aki hivatalosan mennyegzőre, boldog, aki megőrzi a ruháját, és boldog, akit szolgálatban talál az ő ura. És hogyan készülünk a két advent között az Úr vacsorájára? Várjuk-e azt, amiről a Jelenések könyve 3. része beszél a laodiceai gyülekezet kapcsán? Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, és ő pedig én velem. Adventi hírnök fispenyő ág, lobog már két kis gyertyalánk. Ha zörget Jézus, jól figyelj rá, figyelj ám, betér a szívünk ajtaján. Várjuk-e, hogy az Úr vacsorájában közösségünk legyen vele? Mint egy elővételezzük a bárány mennyegzőjének vacsoráját, hogy velünk vacsoráljon, mi pedig ő vele vacsoráljunk. És hogyan készülünk erre? Hogyan talál bennünket, amikor bejön az ő templomába, a gyülekezetbe? Úgy talál bennünket, mint Simeont és Annát. Talál köztünk Simeonokat, Annákat. Ezt mindenki maga dönti el, hogy nem akarok senkiről ítéletet mondani. Az Úr tudja, meg mi magunk, hogy mi van a szívünkben, az életünkben. De ha olyanok is lennénk, mint a laodicei gyülekezet, amelyik langyos lett, amelyik önelégült lett, és azt mondta, hogy meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, mármint az Úrtól. Mert a magam módján én gazdag vagyok, és nincs szükségem semmire, és nem látta azt, hogy ő szegény, mert vak volt az Úr szerint, nem látta azt, hogy szánalmas, hogy nyomorúságos, hogy fehér ruhára van szüksége a szennyei miatt, hogy ne látszódjon az ő rútsága, mezítelensége. Az Úr ebbe a gyülekezetbe akart bemenni. Ezeknek a híveknek az ajtaján, szívének ajtaján zörgetett, hogy velük akar vacsorálni. És azt akarja, hogy ők pedig vele vacsoráljanak. De bűnbánatot vár, megtérést vár. Azért zörget erőteljesen a szívük ajtaján, hogy hallják meg a bűnbánatra való felhívást. Hogy végre ömoljanak össze a bűneik terhe alatt, és jöjjenek oda ahhoz, aki zörget, a szívük ajtaján. Hogyan készülünk az Úr vacsorájára? Imádságban, könyörgésben, vigasztalásért, szabadításért, bőjtben, bűnbánatban, Istennek való odaadottságban, a Szentlélek uralma alatt. Imádkozzunk. Áldott legyen mennyei atyánk, a te ígédért, amely igaz, mert te szóltál, mindabban, amit leírattál, a te akaratod nyilvánult meg az Ószövetségben is, az Új Szövetségben is. Add meg, hogy mindezt, amit nekünk is megírattál a mi javunkra, azt fel tudjuk ismerni, abból tanulni tudjunk. Ha te lelked szól, add, hogy meghalljuk az ő hangját. Adj nekünk látó szemet, halló fület, értő szívet. Bocsásd meg bűneinket, szabadíts meg a gonosztól bennünket, és kérünk téged, ajándékozz meg bennünket a veled való közösség örömével, az első advent örömével, a második advent boldogságával, és azzal, hogy a két advent között is velünk vagy, ígéretet híven, minden napon a világ végezetéig. Add, hogy ebben legyünk ma is részünk, légy közöttünk, amikor a te nevedben együtt vagyunk. Kérünk téged, hogy vacsorálj velünk, mi pedig hadd vacsoráljunk veled. Amen.